Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, nem a stúdióból, mert jelezték, hogy a stúdió is védekezik a járvány terjedésével szemben, és ennek az egyik oka ugye az, hogy itt vagyunk, és hogy itt beszélgetünk a témáról. Magát a témát azt halottak napja ébresztette bennünk. Én akkor arra gondoltam, hogy megpróbálom így megköszönni a eleimnek, tehát nagyszüleimnek, szüleimnek, és hát a elhunyt hozzátartozóimnak azt, amit kaptam tőlük, értékeket. És aztán ezt a gondolatot próbáljuk most kibővíteni, hogy nem csak az elhunytaktól kapunk értékeket, hogy az már lezáródott egy kicsit, bár az sem biztos, mert ez folytatódhat bennünk, felismerünk új üzeneteket az életükből, hanem a korosztályunktól, vagy az előttünk járóktól, vagy a nemzetünktől. És aztán a gondolatkört úgy is ki lehet bővíteni, hogy nem csak az idősek adnak át értékeket a fiatalabbaknak, hanem a fiatalok is adnak át értékeket. És hogy mik az értékek, talán egy mondattal utalunk rá, bár az utóbbi időben nagyon sokat beszélnek az értékekről. Az értékek azok a hát gondolatok, vagy tárgyak, vagy eszmék, lehetne tovább folytatni, amely többé teszik az embert. És ezek az értékek többféleképpen is lehetnek. Elsősorban, amikor értékekről beszélünk, akkor anyagi értékekről beszélünk. Pláne, hogyha valaki meghal, akkor a családon belül elindul az osztozkodás, hogy ki mit kap. Pedig nem erre kéne gondolni elsősorban, hanem hogy milyen szellemi-lelki értékeket kaptunk tőlük. És ezt megfogalmazni, és újra megfogalmazni, ezt hordozni a szívünkben, a lelkünkben, és ezt megosztani. És ugyanígy az eleinkre gondolunk, mondjuk egy társadalomban, egy nemzeten belül, egy népen belül, ott is újra megfogalmazni egy bizonyos időtávlatából, amit átsző a kegyelem, hogy mi az, amit kaptunk, és ezt megköszönni. Nem biztos, hogy ugyanazt kell ismételgetni mindig, amit hát már korábban megfogalmaztak akár a politikusok, vagy a történészek, hanem az, hogy nekünk most a 21. század idején, amikor járványos időket élünk, akkor az a magyar politikus, vagy az a király, vagy királylány, az mit mondott? És az hogyan emel ki minket ebből a helyzetből, amiben vagyunk? Hát ez az alap gondolata ennek a ma esti beszélgetésnek. Itt öten ülünk ennél az asztalnál, plébániának a képviselőtestületi termében. De ide képzeljük mindig azokat, akik a Mária Rádió hallgatóiként ülnek az asztalnál, vagy esetleg kórházi ágyban fekszenek, talán éppen vírussal is fertőzöttek, hiszen kapunk ilyen visszajelzéseket, hogy ők is azért hallhatják. És úgy próbálunk ebbe a beszélgetésbe bele kapcsolódni, hogy szinte halljuk talán a hangukat, hogy egy idős beteg ember ehhez hogyan is miképpen szólna hozzá. Az egyik közösségnek az egyik tagja az nem tudott eljönni, fél a járványtól, és ezért a gondolatait leírta, itt van az asztalon, van időnként majd fogom idézni őt. Elitnek hívják. Fölteszem a kérdést akkor, hogy így halottak napja idejében, annak a nyolcadában időzélben mondom. Tudjuk azt, hogy van egy meghatározott idő, amikor búcsút is lehet hát nyerni a halottainkért, hogy mi az talán, amit mi személyesen témából kiindulva, nem annyira elvontan, hogy mi az, ami mi a szüleinktől vagy nagyszüleinktől örököltünk. És talán azt is hozzátehetjük, hogy mi az, amit talán nekünk nincs lehetőségünk, hogy továbbadjuk másnak. A kor nem olyan, vagy a lehetőségek megváltoztak. Ez önmagában is egy nagy téma. Én, ahogy visszatekintek így a szüleimre, a nagyszüleimre. A nagyszüleimet alig ismertem, a nagymamáimat igen, de kis gyerekkoromban haltak, mert az egyik nagypámat egyáltalán nem, de sokat tudok róla, mert mindig kérdezgettem így a nagymamámat, és hát egy olyan szent képe rajzolódik ki előttem, amit el tudott mondani egy férfiről, aki 55 éves korában meghalt, és két 20 éves fiút, vagy 20-21 éves fiút hagyott hátra, amit el tudott mondani, azt mind elmondott róla. És azt is láttam, hogy minden nap a ima könyvében ott van a fényképe, és beszélget vele, még meg is sokkolja. Tehát úgy él tovább benne a nagypapámnak nem csak a képe, hanem az emléke, hanem az élete, hogy beleszövődött az ő életébe, és ezt vitte tovább. A nagymamámtól ezt az imádságos életet láttam, vagy ezt tanultam el tőle, hogy nem felejtette el szerintem egy pillanatra se őt, hanem együtt élt vele gondolatban, és hatott rá. Aztán az édesanyámtól azt kaptam, mint értéket, hogy mindig el tudott fogadni. Soha nem kötötte feltételhez az elfogadását. Nem mondta azt, hogy azért mert, és akkor mond egy értéket. Nem. Még a rosszaságomban, vagy az emberi gyengeségemben is elfogadott, hogy persze nem értett velem egyet, de azzal, hogy elfogadott, szeretettel vett körül, rögtön ki is emelt abból az állapotból. Az édesapámtól talán a munkaszeretetet örököltem, egy mérnök ember volt, és szenvedélyesen is szerette így a szakmáját, és mindennek utána járt, és mindent nagyon precízen, pontosan végzett, amit kapott. Ez is egy élő példa. Láttam, hogy haza viszi a gyárból a rajzokat, meg a diagramokat. Ő acélokőkezeléssel foglalkozott, és vitte magával is, az is hétvégén is nézegette ezt. Hát ez csak egy példa, ami így előttem van, akik hát, hogy körülvettek engem, és hát persze azt is meg tudom mondani a húgomtól, mert ő él, de hogy mit örököltem, ő kis a szókimondását, hogy én nem azt mondom, bizonytalanabb vagyok, de meggondolom azt, hogy úgy oda vágjak valamit, hogy mondjak valamit, amit igaznak érzek, és ő ezen engem mindig bátorított is, hogy legyek bátrabb, hogyha az igazság védelméről van szó, és hát ha kell, akkor még élesen fogalmazva is mondjam meg a véleményemet, ha azt valóban igaznak tartom. Tehát ők vettek engem körül. Aztán tudnék beszélni persze a főpásztoraimról is, meg paptársaimról is, hogy kitől örököltem. Hát ki az, aki ehhez úgy hozzászólna talán először? Nem biztos, hogy először a szülőnkre kell beszélni, hanem volt például az életében valaki, aki nagyon nagy hatással volt rá, már elment, és, de az életében itt van, és hogy együtt él vele gondolatban, meg talán érzelemben is.
Az együtt él vele, ez egy olyan hívószó volt, amire úgy éreztem, hogy beszélnem kell. A férjem, aki most már 9 éve meghalt, velem él, és az az értékrend, amit ő és a szüleitől is hozott, ez a családunkra, a 4 gyerekünkre az erős befolyással van, és rám is. Ő hitoktató volt, és minden hittanfüzet elejére azt iratta fel, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez egy olyan biztató ígéret, hogy ha benne hiszünk, akkor örök életünk lehet. A személyes matematikus volt, és nagyon szerette a munkáját, azt nagyon öröm volt neki, ha egy operációkutatással foglalkozott, és hogyha egy problémát, amin tudott hosszan gyötrődni, mert nem gyors volt, akkor az olyan öröm volt neki, és ezt látták a gyerekeim is, és ezt vitték tovább. Nagyon jó édesapa volt, mert a 4 gyerekünk mellett én orvosként dolgoztam, és sokszor kórházban ügyeltem, úgy dolgozott, olyan édesapjuk volt, hogy ezt a gyerekeim látom, ahogy viszik tovább a saját életükben. És a saját édesapámon is ugyanezt láttam. Édesanyám, aki a kultúrát nagyon adta tovább, tehát egy zongorista, aki a művészeteket szerette, és még most is. A gyerekeimben látom hogy tovább adódtak ezek, és nagyon szeretném, hogy ezek az értékek tovább maradnának.
Igen, hát az igazság, hogy egy pillanatra visszalépnék az érték dologhoz, hogy azért nagyon átéli az ember, hogy az érték az nem többségi szavazat kérdése, hanem vannak örök értékek, és vannak természetesen nem ennek a mindennapi életét szabályozó kisebb, ahogy tetszik, szabályok, vagy tanulságok. Én azt látom így a családunkból, egy nagy család, ugye hatan vagyunk testvérek, és hát voltak nehezebb időszakok ugye az 50-es években, meg mindenfelé kiterjed a család, és ha mi karácsonykor összejövünk, remélem az idén is sikerül valamikor, majd nem olyan biztos, akkor 100 fő környékén vagyunk. Tehát mindenképpen az egyik legfontosabb ilyen, amit így a családon belül azt el tudok mondani, az az, hogy minden családtag különleges, egyedi ember és különleges érték valamennyiünk számára. Tehát egymás számára óriási nagy értéket jelentünk. A másik, amit így mondanék, az, hogy a generációs ugrás azért csak megvan, tehát lehet, hogy az ember a közvetlen fölötte levő és a közvetlen alatta levő között, mármint úgy értem, hogy nemzedékben nem feltétlenül látja meg a közvetlen hatását annak, amit ő tett vagy mutatott, hanem esetleg a nagyszülőktől az unokákra mondasz, hogy ugrik át, ami persze nem igaz, mert nem átugrásról van szó, hanem egy ilyen, talán könnyebben megértjük egymást. Számomra nagyon-nagyon fontos ilyen értékátadó családon belül dolog, mi egy ilyen mindent magunk megcsinálunk, család voltunk és maradtunk is, a közös munka. Ami egyébként arra is nagyon-nagyon jó alkalom, hogy a közös munka közben lehet beszélgetni, és lehet olyan dolgokról is szót ejteni, ami egyébként, hogyha leülünk egy asztalhoz, és akkor na most beszéljük meg, fiaskám, akkor az nem is megy úgy annyira. A példa nagyon-nagyon sokat számít. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hiba az lenne, hogyha az ember azt gondolná, hogy na most akkor lássuk, hogy milyen hatással vagyok mondjuk például a gyerekeimre vagy a unokáimra. Ez nem így működik. Tehát ez sokkal inkább ilyen búvópatakszerűen. Tehát nem lehet pontosan tudni, hogy mikor, mivel, milyen hatást vált ki az ember, vagy éppen mi hatott rá úgy, hogy bizonyos dolgokban hát úgy dönt, vagy úgy éli az életét, ahogy éli. Az egészen biztos, hogy a leges, legnagyobb hálával azért vagyok az életek a szüleimért, hogy katolikus hitben neveltek és nőttünk fel, és ez nem egy ilyen vallásos hitgyakorlat volt, hanem igazi, milyen átélt hit, és azt gondolom, ennél nagyobbat, többet az ember nem tud adni a családtagjainak. És hát persze, itt Ferenc atya említette, hogy máshonnan is, hát végtelen azoknak a hatása, mondjuk lelki atyáknak például, ugye Lénárd Ödönagyát tudom említeni az én saját személyes életemből, aki szinte naponta gondolok rá, hogy mennyire fontosnak tartotta, és tanított bennünket arra, hogy reflektáltál, de gondoljunk át mindent, nem kapásból elfogadni a dolgokat, hanem szépen átgondolni. Már is túl sokat beszéltem, csak azt tudom mondani, hogy én azt érzem, hogy itt egy szoros háló ez tulajdonképpen a nemzedékeknek és a közösségeknek, illetve a különféle emberi kapcsolatoknak a hálója. Nagyon nehéz megmondani, hogy pont kitől mit és kinek mit ad vagy kap az ember. Én egy óriás felelősséget érzek ebből, őszintén megmondom.
Néha egy-egy mondatnak nagyon nagy hatása van az életünkre. Amit hát vagy a szüleinktől kaptunk, vagy mástól. A édesapám nagyon sokszor mondta el, nem is tudom milyen összefüggésekben, hogy gyáva népnek nincs hazája. De ezt nem magyarázta meg soha nekem. Lehet, hogy bátorított vele, lehet, hogy éppen az akkori történelmi helyzetre reagált. De ez úgy megmaradt bennem. És nagyon sokszor eszembe is jut. Tehát, hogy megint az embernek ki kell állni az igazáért, itt ez a haza lehet sok minden, egy család is lehet, meg egy plébánia közösség is, hogy ha valaki nem mer kiállni az értékei mellett, akkor könnyen elveszítheti azokat, illetve azt a közösséget is, amely feladatának tekinti azt, hogy ezeket az értéket képviselje.
A halották napjával kapcsolatban érdekes gondolatok szokták foglalkoztatni. Miért is megyünk ki tulajdonképpen a temetőbe? Azt hiszem, hogy legtöbbünk életében, ahogy van a kamaszkori lázadás, ugyanúgy ez iránt is van bizonyos kétely egy adott korszakban, hiszen akit én ismertem, szerettem, az nem ott van a földben, az én elgondolásom szerint. Kellett néhány év, amíg, ha úgy tetszik, meghajtottam a fejemet, vagy beadtam a derekamat, hogy én is fölvállalom ezt a hagyományt, ezt a szokást, hiszen ez egy nagyon jó alkalom, hogy emlékezzünk, hogy fölidézzük azoknak a kedves embereknek az emlékét, akikkel együtt éltünk, és hogy az ő emléküket még tovább is tudjuk adni a következő generációnak, amelyik tipikusan ezekben a napokban szokott faggatózni, ha egyáltalán szokott érdeklődni, hogy hogy is volt ez Hajdan annak idején. Tehát a halottak napjának fontos funkciója van ebben a továbbadásban nemzedékről nemzedékre. És azután eljut odáig az ember, hogy már majd a gyerekei viszik ki őt a temetőbe, nem még úgy, hogy haza is hozzák. Tehát így öröklődik ez tovább a családban. A családban, amire talán az évek múltával idősödve egyre többet gondolunk vissza, és otthon ez szinte olyan játékká vált már, hogy adott szituációban mit mondana, mit mondott volna. Ez az amaza családtagunk, vagy egyszerűen csak kimondjuk, és talált ki, hogy kit idéztem. Tehát mindig úgy érzem, hogy ahogy előrefelé öregszem az időben, úgy haladok visszafelé is majdnem. És nem csak az éveim száma nő, hanem akkor, ha visszavetítem, hogy nem is volt olyan régen az a millenium, az a első világháború, az, ami gyerekkoromban olyan messze volt tőlem.
Hát ahogy itt a hagyományokról beszélgettünk, akkor az jutott eszembe, hogy az anyósomnak, akivel én körülbelül 6 évig, tehát amikor bekerültem a családba, akkor 6 évig élt ő még, és tudtam, hogy ő neki, és mondta is sokszor, hogy neki nagyon fontos, hogy ha ő meghal, akkor látogassák őt a temetőbe. Ezt igyekszünk is megtenni, de azért hoztam én ezt elő, mert én a saját családomból kevéssé kaptam ilyen vallásos nevelést. Nem ilyenek voltak a hagyományok. Én azért voltam hálás, hogy megengedték engem, nekem, hogy gyakoroljam a vallásomat, és ez már önmagában egy dolog volt. Viszont az anyósom nagyon mélyen hívő asszony volt, és egy csomó olyan kérdés volt, amiben én ő hozzáfordultam, és nem a akár nem a férjemhez, és nem a egyéb családtagokhoz, mert számomra olyan tekintély volt. És még most is egy pár dolog, amit úgy elmondott, az most is előttem van. A saját családomnál viszont azért én nagyon nagyszerűnek éreztem azt, hogy valami olyan atmoszférát tudtak teremteni, főleg az édesanyám, hogy olyan összetartozás érzés volt bennünk, ami megmaradt még a gyerekekben is. Tehát most is, hogyha a nagymamát, az én anyukámat emlegetik, akkor egy csomó közös élményük volt, és a testvéreimmel és családjával most is nagyon erőteljes a kapcsolat. Ez nem azt jelenti, hogy olyan nagyon sokat találkozunk, de valami olyan alapvető szeretet és szolidaritás érzés van mindenkibe, és ha segítség kéne, akkor tudom biztosan, hogy ott van a másik. Nem csak a segítség, hanem így mondom az atmoszférát, hogy nagyon jó hangulat volt. Szóval ez az összetartozás, ez olyan vidámságot is hozott elő mindig, és a saját gyerekeim is emlegetik ezt sokszor, főleg a nagymamát. Na most a saját gyerekeinkben sok olyan van, amit mi is eltanulhatnánk, illetve főleg én. Úgy érzem, hogy sokkal bátrabbak, vagányabbak. És például ők megcsinálták azt, hogy jártak időset, embereket fürdetni az egyik gyerekem, a másik két külön-külön egy-egy Erzsi nénit támogatott, az egyiket Magyarországon, a másikat Erdélyben, és egész a halálukig, amikor szükség volt, akkor mindig ott volt. Úgyhogy ilyenfajta áldozatos szeretetet tényleg lehet tőlük tanulni.
Előttem van az a papír, amit az előbb említett Edith írt, és ő leír egy olyan sort, ami pont a mai napokban nagyon aktuális, hogy az édesanyja azt mondta, amikor hazament, és elmondta otthon, hogy arról tanultak az iskolába, hogy 56-ban volt egy borzalmas ellenforradalom, és hogy Mindszenty milyen negatív szerepet játszott ebben a forradalomban, és utána is, hogy édesanyja annyit mondott, hogy lesz még olyan idő, amikor forradalomként fogják ünnepelni ezt a napot, tehát nem ellenforradalomként, hanem forradalomként. És utána hozzátesz egy nagyon érdekes megjegyzést, ez a mondat indított el engem az önálló gondolkodásra. Ez annyit jelent, hogy volt egy különbség, amit az iskolában hallott, ellenforradalom otthon, meg az édesanyja egy mondattal helyreigazította, hogy lesz egy olyan időszak még, amikor nem ellenforradalomról beszélünk, hanem forradalomról. Nem a mi feladatunk most, hogy ez a kettős nevelés mi hatással volt az életünkre, de egészen biztos, hogy aki úgy élte azt az időszakot, az talán gondolkodni is megtanult, hogy rákényszerítette a világ arra, vagy a környezete arra, hogy mi az igazság. Nem készen kaptuk az igazságot, hanem rákényszerültünk arra, hogy utána nézzünk, és kialakítsunk magunkról egy képet az igazságról minden vonatkozásban. Most, hogy ezeket a vallomásokat hallgatom, hogy eszembe jut egy mondat, amit nemrégiben az egyik paptestvér mondott el, nem közvetlen halál előtt, de én akkor találkoztam utoljára vele. Valamikor itt volt Újlakon a Kelényi Tibor atya káplánként, és utána innen a béketére került. És ott nekem is nagyon sokat segített, én akkor abban az időben mentem a szemináriumba, tartotta a kapcsolatot velem, küldte hozzám a gyerekeket, és hallottam, hogy nagyon beteg, meglátogattam őt a Péterfi Sándor kórházba, mi beszélgettünk, és mielőtt elváltunk volna, én még úgy visszafordultam. Hát talán nem tudom megmondani, hogy pontosan mit vártam tőle, talán egy mondatot, és azt el is mondta, hogy az eszmét, nem értékeket mondott, hogy az eszmét azt őrizzétek. Nem mondta, hogy milyen eszmét, hát nyilván a kereszténység eszméjét. És akkor integettünk egymásnak, én visszajöttem a plébániára, akkor láttam őt utoljára. Ugye ő jezsuita volt az atya, és már akkor nagyon sokat beszélt így nekünk a 80-as években erről az esze, keresztény eszméjója, hogy ő ezt látta. Őt titokba szentelték föl Budapesten, egy talán 6. kerületi lakásban más papokkal együtt, vagy papságra készülők együtt, a hosszú ideig nem végezhetett lelkipásztori munkát. De nagyon sok gondolat megfogalmazódott benne ebben a küzdelmes időszakban, amit úgy nekünk időnként átadott. Ez az eszme, ez a küzdő eszme, tehát, hogy az eszmékért meg kell küzdeni. Még akkor is, hogyha az ember számára olyan világos, de a világ számára nem olyan világos, és nem biztos, hogy mindenki a nagy örömmel fogadja. Tehát igenis meg kell őrizni az eszmét, és néha harcolni is kell az eszméért. Tehát ez az utolsó ilyen mondat, ami megrögződött bennem, és hát biztos sokszor fogok még emlékezni rá.
Igen, hát amikor az ember így arra gondolkodik, hogy ki milyen hatással volt arra, hogy hogyan éljük az életünket, akkor rengeteg minden jut az eszembe. Például egyetemista koromban tértem meg, ha úgy tetszik, már katolikusra nőttem föl, és végig hívőnek gondoltam magam, és ez egyszerű Szent Jónás volt, ahol a atya azt kérdezte, hogy olvasom-e a Szentírást. És akkor az volt a megbeszélt végül is nem penitencia, hanem ajánlat, a lelkivel ajánlat, hogy akkor légy szíves, most akkor állj neki, mondom, egyetemista voltam már, és akkor vedd elő az Újszövetséget, és az első betűt az utolsóig olvasd el. Igen. Tehát azt gondolom, hogy tényleg egészen különleges, nem egy annyira különleges dolog persze, de mégis annak számít a számomra, és akkor egy mélyebben hatott rám ez az egész dolog, és már is tudom mondani, hogy ez egy meghatározó jelenség volt, vagy esemény volt az életemben. Még egy pillanatra visszatérnék a közös munkára, amit már említettem, mint egy ilyen értékátadó lehetőségre. Én úgy érzem, hogy ez azért az én generáció, meg a minket megelőző generációban talán sokkal általánosabban felmerülő dolog volt, mint hogyha a mai hát fiatalság vagy ifjúság esetében talán ez kevésbé jelenik meg. Lehet, hogy csak én nem látok rá, az is elképzelhető. Pedig én úgy gondolom, hogy ennek a hatása, vagy a lehetősége, hogy értékeket adjunk át ott egymásnak, és fogásokat tanuljunk meg, és ember meg tudja becsülni azt, hogy például akár nála jóval fiatalabb, vagy a éppenséggel a gyerek vagy unoka generációban lévő személynek, és milyen kitűnő jó ötletei, gondolati tudnak támadni egy közös munkával, inspiráljuk egymást, ugye ez felmerült, hogy tudunk-e nem csak lefelé, hanem fölfelé, és talán bizony igen lehet. Tehát ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és még egyet, hogy ilyen jelszószerűen, de mégis valósággal beleégett a mi családunkba édesanyámnak az a szokása, vagy minden füzetét úgy kezdte, hogy Omnis ad majorem Dei gloriam, ezt a jezsuita rövid OMDG-t mindig így közlik, én is minden jegyzetemet, mindent így kezdek, és akkor mindig elgondolom, hogy mit is jelent ez számomra, és akkor ez egy nagyon jó dolog, mert akkor az ember rájön, hogy hát nem is csak azért csinálom, ami, hanem lehetőleg Isten nagyobb dicsőségére. Tehát egy-egy ilyen kis, ha úgy teszik, elég formai dolognak tűnik, de mégis nagyon sokat számít.
Ez a mondat, ami úgy megmaradt, a fiam, aki 22 éves volt, amikor meghalt az édesapja, még a halálos ágyán beszélt telefonon vele, és azt mondta neki, hogy Márk, ne feledd, az időt nem lehet visszaforgatni, és ez annyira megmaradt az ő gondolataiban, hogy amikor az esküvője volt, akkor külön erre visszatért. Amit mondtál, Tamás, hogy azért nálunk az együtt dolgozás azért az egy, vagy az együttes munka, az a nagyon jó dolog. Most voltunk Balatonon zárni, éppen vízteleníteni, és a legkisebb 4 évestől kezdve a 14 éves is mindenki részt vett benne, és ez minden évben úgy együtt van. Mindegyik gyerekemnél látom, hogy együtt dolgoznak, én inkább sütni, főzni szoktam az unokákkal nem annyira szerelni, és a tanulni meg az unokáimtól szoktam a telefonommal, hogy mit kell csinálni, azt ő szokott segíteni. De az együtt elmenni, kirándulni, sétálni el voltunk a Városligetben is, ott a Hősök terénél, meg a Vajdahunyad váránál beszélgetünk, és nagyon nyitottak és érdeklődők voltak. Azt szoktuk csinálni, ha kimegyünk az új köztemetőbe, akkor a sírokhoz, akkor a kisgyerekeknek úgy szép, tehát el szoktuk mondani nagyjából, hogy a dédszüleik milyenek, hogy éltek, mit csináltak, hogy ez évről évre talán megmarad bennük, és ezek az értékek, amiket ők képviseltek, azt próbáljuk hangsúlyozni, és hála Istennek mindegyik Isten hívő volt, és ezt így tovább adhatjuk nekik.
Bevezetőben említettük, hogy különböző generációk élnek együtt. És hogy nagyon sokszor, ha hallottam ezt, nem egyházi körökben, vallásos körökben, televízióban is, hogy az utánunk jövő generáció az nagyon keveset kap tőlünk. Külön emlékszem egy televíziós műsorra, ahol egy ilyen, utána a Big Színházban dolgozott az a fiatal ember, egy olyan 35-40 éves fiatal ember, így a saját korosztályokról, és akkor úgy oda tettem mellé azt a korosztályt, amit tehát én is képviselek, hogy nagyon keveset kaptak tőlünk. És akkor engem ez arra indított, hogy megfogalmazzam önmagam számára, terveztem, hogy leírom, aztán azóta se lett bele semmi, hogy a mi korosztályunk, tessék?
Még nem késő.
Még nem késő. Hogy a mi korosztályunk milyen értékeket ad tovább. Az is, amit mi kaptunk, és akkor egyszerűen csak továbbadjuk, olyan értéket, amik a mi életünkben, vagy a történelmünkben fölismertünk. És töprengtem ezen, és egy olyan átmeneti korszakot éltem, én azt hiszem, ebben benne volt egy forradalom utáni időszak, utána egybe születtem 56, aztán benne volt egy rendszerváltás, és utána pedig ez Európához való csatlakozás. Ez a három nagy fordulat volt az életemben. És úgy mindig egy kicsit valami megingott. Hát valami nagyon nagyon ingott, mert a rendszerváltásnál ott egy valamit szinte megtagadtunk, ami korábban volt. Aztán az se volt biztos szerencsés, mert ott is megvoltak az értékek, volt, amit tovább is vittünk, de akkor nagyon éles fordulat volt. És amikor Európába mentünk, akkor meg azt hiányoltam, megmondom őszintén, szóvá is tettem különböző fórumokon, hogy nem fogalmazzuk meg, hogy mi magyarok milyen értékeket viszünk Európába. Az ember vendégségbe megy, illetve hát sokan mondták azt, hogy már itt is vagyunk, meg voltunk is, meg minden, akkor fogalmazza meg, hogy milyen értéket visz magával. Hogy mi magyarok a történelmi folyamán milyen értéket ismertünk föl saját egyéni sorsunk alapján. Én meg is próbáltam ezt így megfogalmazni. Valakitől egyszer kérdeztem egy ismert embert, és elmosodott, és azt mondta, hogy Allegro Barbaro. Tehát, hogy így jellemeztek minket. Ugye valamikor az etel közben, vagy valahol arra járó, hát római történetírók, vagy zarándokok. Hát az se igaz, hogy Allegrót, az se igaz, hogy vidám a magyar alapvetően. Az se igaz, hogy barbár. De ezt, hogy viccből mondta, de más nem mondott. Én azt hiszem, hogy nem akarok ebbe belemenni, de ez pontos azért, mert ezt mi hordozunk magunkban a gényeinkben, és ezt tovább is kell adni, ez a küzdeni tudás. Ide ék előttünk, ugye nyugat és kelet közé, két világbirodalom közé, és az életünk vagy történelmünk egy állandó harc volt. És ebben a harcban sok mindent, én azt hiszem, hogy megfogalmazott ez a nép, vagy volt, akik megfogalmaztak, nem mindenki. De ezt hordozunk magunkban, és erre az értékre nem csak nekünk van szükségünk, hanem Európának is. Ez egy nagy feladat előttem, vagy azt hiszem, tehát, hogy előttünk, hogy ezt egyszer megfogalmazzuk, és egyszer ezt valahogy elmondjuk, mert én alig hallottam erről beszélni. Ez valahogy úgy, nem tudom én. Vagy természetesnek vették, hogy ez van, de sokszor nagyon fontos az ember a tudatba emelni ezeket a természetes dolgokat, mert akkor válik igazán értéke, akkor tud róla beszélni, és akkor tudja megosztani mást.
Hát, ha már a nemzetiségi hovatartozásunkról, hazafiúi érzelmeinkről kezdünk el gondolkodni, akkor bevallom, hogy elsősorban kereszténynek érzem magam, másodszorban átlagos honpolgárnak. Ha belegondolok csak a fölmenőim nevébe, legyen az most Szaszovszki, vagy Szuhi, vagy Rótnágel, kevés magyarul csengő nevet találok köztük. Természetesen magyarnak tartom magam. Azt szeretném, hogy a magyar csapat győzzön, de tulajdonképpen otthon érzem magam Európában, és azon belül főleg Közép-Európában. Én nem hiszem, hogy a magyarok jobbak vagy rosszabbak. mint a szomszéd népek, nem szeretnék velük birkózni, vetélkedni. Szeretném őket is becsülni, és a honfitársaimat ugyanúgy. Bevallom, néha akadályba ütközik ez a becsülési szándék, de azért tulajdonképpen szeretném megbecsülni a saját hagyományainkat, de nem csak azokat, és ebbe természetesen bőven belefér, hogy nemzetünk múltját, történelmét igyekezzek például közvetíteni a családon belül is. Elvinni az unokát a hősök terére, és sorolhatnám a példákat.
Én ebben az esetben az értéket nem másokkal szemben gondoltam, hanem mások értékeit kiegészítve. Tehát azért fontos, identitásunk szempontjából is fontos, meg nem úgy, hogy bezeg más népek ezt az értéket nem képviselik. De mi a történelmünk folyamán ezt éltük át. A másiknak nem volt erre lehetősége. Vagy nem így élt, egy svájci, vagy nem tudom én. Bár az olaszoknak is a élete, vagy a történelme eléggé viszontagságos volt. De ezt a tapasztalatot én úgy érzem, hogy értékként kell megfogalmazni önmagunk számára, és tudatosítani. És elmondani azt, hogy igen, többször elgondolkoztam ezen, csak egy kis kitérő, de lényeges dolog, hogy a Közép-Európának véleményem szerint tényleg sajátos lelkülete van. Az én nevemben, a felmenőimben egyetlen egy magyar sincs. Közép-Európa vagyok ilyen szempontból. És minden otthon érzem magam én is. Magyarként érzem magam otthon. De azért, ha a főpásztoraink életét nézzük, a háború idején, tehát a Wyszyńskinek az életét, a Berán Viboros úrnak az életét, a Mindszentjét, és a horvát érsekét, aki Stepinácsét, az ő életük az egészen sajátos. Mind a négy egyszerre járta meg a náci börtönöket, és utána pedig a kommunista börtönöket. Hát nehéz lehet találni, úgyhogy 15 éven belül, 10-15 éven belül. Az egy sajátos területe ez ilyen szempontból. És sokat beszélnek manapság, idézik Szent Adalbertet. Szent Adalbert ugyanezt élt át. Az ő édesanyja az egy császár leszármazású volt, az édesapja pedig egy cseh vezető, és az is választották őt, mert úgy gondolták, hogy képviseli majd a cseh érdekeket. Az egész élete egy feszültségben élt, illetve ott azért menekült el állandóan Prágába, és azért jött Magyarországra is, mert úton volt. Ez állandó küzdelem. És aztán egy lengyel területen levő városba halt meg, úgy három egyházmegye, vagy főegyházmegye tartja a védőszentjének, a prágai, az esztergom és a gnyeznói. De csak azért mondom, hogy ez mégis egy sajátos terület, és egy sajátos történelem. De én úgy gondolom, ez egy olyan érték, ami nem csak Európának, egész világnak szüksége van.
Kérdezni szeretnék, hogy mennyire lehet hatással ránk vajon az Árpádházi királyok, meg az Árpádháznak a szentjeinek az élete, vagy a főpásztoraink, akik valóban kiálltak az értékek mellett, és Isten emberei voltak, hogy mennyire cseng át ez ránk, mennyire hat ránk. Én bízom benne, vagy hiszek benne, hogy ha gondolunk erre, akkor az bennünk marad, és visszük tovább ezeket az értékeket, nem hiába van az ő szenvedésük vagy haláluk.
Ez a 12 éve ezen több rengek, hogy Árpádházi Szent Margit milyen értéket adott ugye a magyarságnak, hogy a mi területünkön élt, a Margit szigeten élt. És ahogy változnak az évek, mindig egy új lelkiségi vonást fedezek föl. Jelenleg számomra olyan értelemben példakép, hogy egy megosztott országban tudott közvetíteni. Ezt a megosztott országot a családon belül is átélte, hiszen az édesapja és a testvére, a negyedik Béla és a testvére István, aki alkirály volt, harcban állt egymással, véres háborúban, és ő közvetített az édesapja és a testvére között tulajdonképpen megpróbálta ezt a feszültséget, ami, a múlt csata után, a magyarok lelkében ott élt az a veresség, egymást okolták, ezt valahogy felszámolni. Tehát én úgy tekintek rá most, mint a béke közvetítőjére.
Ja, hát Detti kérdése nagyon jó kérdés, nem Ferenc ugye részben válaszolt rá, de én azt gondolom, hogy itt is a hatás részben direkt, részben indirekt, ezt gondolom, és én ilyenkor mindig hozzágondolom azt is, hogy nem csak a kanonizált szentek vannak itt mellettünk, közöttünk, értünk és velünk, hanem mindazok, akik ugyan szent életűek voltak, de éppenséggel nem lettek szenti avatva, vagy boldoggá avatva, és nem is csak a régmúlt vagy a Árpád-házi szentekre gondolok, hát egyik kedves szentünk, ugye, vagy boldog Batyány Stratmann László például, vagy éppen nincs még szent, de Kassap István az a családunk, a tágabb család körében is igen komoly tiszteletnek örven. Tehát én azt gondolom, hogy picit ilyen tükörként is működnek, meg nyilván közbenjáróként is, én is hiszek abban, hogy a szentek közbenjárására nagyon is lehet bízni. Hát az, hogy a magyarság, én túllendülnék ezen egy pillanatra, azt mondanám, hogy minden, nem véletlen vannak nemzetek. Tehát én nagyon rossz szemmel nézem azt, aki a nemzetek, most a nemzetállamban nem mondjonnék velem, az egy megint más történet, de hogy a nemzet, mint fogalom, hát az szerintem az igenis nem a jóisten ellenére van, hogy finoman fogalmazzak, és nagyon komoly értéknek tartom, és nagyon egyetértek Ferenc atyával, hogy ezek nem egymás ellen, vagy egymást kioltó, hanem komplement, egymást kiegészítő értékek. Ma már egyszer említettem ugye Lénár Ödön atyát, mint lelki atyánkat, ő a személynek a tulajdonságait, az értékeit úgy is megmutatta, mint egy gyöngysort, a tulajdonságok értékek, ezek a gyöngyfűzérnek a gyöngyszemei, és fel vannak fűzve egy hármas sodrot fűzére vagy fonára, és miből van összesodorva, ami összetartja a személyiséget, miből? Igen, igazán van Jóskának a hit, tehát a vallás, a nemzetiség és a nem, tehát hogy férfi vagy nő. Ez a három alapvető dolog, ami, ha ez nincs meg, és nincs összesodorva, és nem tartja össze, akkor széthullik a személyiség. Hát most nem mondom, de mintha mindez a három támadva lenne éppen napjainkban, úgy látjuk, a széthullott személyiségekkel könnyebb manipulálódni, ne hagyjuk magunkat.
Egy nagyon ütős mondat volt a végén. Nincs már arra időnk, hogy ebben részletesebben belemenjünk, egy-két percünk van még hátra. Ami kimaradt a beszélgetésünkből az, hogy mit tanulhatunk, bár itt megemlítettük ezt is, a fiataloktól. Én azt hiszem, nagyon sok minden. Nekem megadatott a kegyelem, hogy 15 évig tanítsak egy középiskolába. Én nagyon sokat kaptam tőlük. Lelkesedést elsősorban. Az ember idő után belefárad, idős ember a küzdelemben. A fiatal az nem. Nem is tudom, hogy talán van közöttünk irodalmár kettő is, hogy ki mondta azt, hogy az legyen, ami az ember, ami volt nemes, küzdő lelkű diák. Adi Endre, igen. Üzenet az iskolámnak talán ez a vers címe. És
küzdő
szabad lelkű diák. Egykor iskolának, igen. Most teszünk hirtelen, ezt jutott eszembe. De hát ez, hogy tehát küzdő lelkű diák. Tehát aki nem kopik el, aki nem hagyja magát terelgetni,
ráítani. A fékezhetetlen igazságérzet például.
Igen. És ez egy nagyon nagy igen, és mi felnőttek, hát sokat tanulhatunk tőlük, ha figyeljük őket. Tehát, ha mindig oktatjuk őket, akkor nem, de hogyha úgy közéjük ülünk, és egyszerűen csak ott vagyunk közöttük, és hallgatjuk a szavaikat, meg nézzük, hogy hogyan viselkednek, anélkül, hogy megzavarnánk a jelenlétük el őket, akkor rádöbbenhetünk arra, igen. Valamikor én is lelkesedtem ezért, mert így láttam, aztán ez módosult bennem ez a dolog. Nem adtam föl, de nem tudtam igazán megvalósítani.
De a vidámság és a gyöngyöző nevetés, ami egy kisgyerekben van,
igen,
az már felnőtt korra elkopik ez a gyöngyöző. Ahogy tud nevetni egy kisgyerek, igen, az...
Meg az egész világot, mint hogy magához akarná ülelni. Tehát nincsenek előítéletek bennük. Hát ez egy csodálatos dolog. Hát van mit tanulni tőlük. Lehet, egy alkalommal majd ezt a beszélgetést folytatjuk. Megköszönjük a Mária Rádió hallgatóinak, hogy itt voltak velünk, és az értékekről elmélyedhettünk, vagy eszmékről, hogy ezt Tibor atya mondta, és törekedjük arra, hogy ezeket az eszméket, vagy értékeket egyre jobban felismerjük, és az életünkben meg tudjuk valósítani. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották.
Volt egyszer egy harang,